Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretteim, fennálló énekül a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük, Te benned bíztunk elejétől fogva. Hajtsuk meg a fejünket bűnbánó imádságban, Kálvin János imádságával. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra, mindazonáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadban, mi Urunk Jézus Krisztusban vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, amelyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Szeretteim, most pedig, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk ingyen kegyelméből a Jézus véréért hitáltal mindnyájunknak. Amen. Most pedig a keresztelőre készülve énekeljük a 329. énekünk második versét. Nem éltem még e földszínén.
Thank you.
Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És a Lukács 9-ből egy verset olvasok, és így mondja Jézus a tanítványoknak: valaki egy kisgyermeket befogadja az én nevemben, engem fogad be. És valaki engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött, mert aki a legkisebb mindnyájan ti közöttetek, az lesz a nagy. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az egyházban régóta folyik egy vita, hogy vajon meg kell keresztelni a kisgyerekeket, a gyermekeket. A mi egyházunkban ez a vita eldőlt, és eldőlt a szülők, keresztülők és a család szívében is, hogy igen, meg kell, amit részletesen meg is tárgyalnak a hitvallásaink. Ugyanakkor ez az ige itt, amelyik a kisgyermekek befogadásáról szól, nagyon figyelemre méltó és fontos dolgokat mond nekünk. Nem a gyerekekről, hanem a felnőttekről. Egy vita előzi meg, azon vitatkoznak tanítványok, hogy ki a nagyobb. És akkor Jézus odaállít egy gyermeket, és azt mondja, ha valaki befogad egyet a kicsinyek közül, engem fogad be, és így tovább. De hát tulajdonképpen alig, hanem ez a felnőtt világ kérdése, hogy ki a nagyobb. Kinek van több hatalma? Én azt gondolom, hogy ezt ma mindenki átérzi valamiképpen, hogy itt az egész mindenség körülöttünk, ezek ilyen hatalmi kérdések. Azon vitatkozunk, hogy ki a nagyobb. Milyen érdekes, hogy kiéleződik a hatalmi kérdés Európában ott, ahol nem születik elég gyerek. Ugye? Nincs a szem előtt a gyermek, a kicsi, akit be kell fogadni. Nem fogadja be, legalábbis sokan nem. És akkor a hatalmi kérdés lesz az igazán érdekes. Ugye, ahol a nagyok vannak, ahol csak felnőttek vannak, és Jézus azt mondja, hogy aki befogad egyet, kisgyermek közül az én nevemért engem fogad be. Hát két dolog következik ebből, sok minden más is, de az egyik az, hogy a keresztség az tulajdonképpen annak a lényege a befogadás. Hát megkereszteljük, nem baj, csak nyugodtan hagyja, nem lesz semmi baj, hagyd ki a váljon, el is engedheti. A befogadás, megkereszteljük a gyermeket Jézus Krisztus nevébe. Ez nem azt jelenti, hogy én Krisztus helyett keresztelek, én vagyok a helytartó, én azt jelenti, hogy az ő testébe, egyházába vele iktatom a keresztség által, az nevébe keresztelés, ez azt jelenti, tehát befogadjuk a gyermeket, teljes jogú, idézőjelbe tettem a teljes jogút, nyilván része a Krisztus egyházának, és ugye ez Jézus Krisztusnak a jelenléte, sajátos jelenléte a világban, ezért fogadjuk be az Anyaszent Egyházba, mint egy ő belé, az ő testébe, a Krisztusról nevezett keresztények közösségébe. A másik is ebből következik, hogy maga Jézus is azonosul a kicsinyekkel, tehát ez a sorrend, befogadsz egy kisgyermeket, akkor a legnagyobbat fogadod be, befogadott Krisztus, és aki őt elküldte, az Atyát. Tehát menjünk tovább. A gyermek a világra jön, mit csinálunk? Azonnal elkezdjük őt tanítani, hogy olyan legyen, mint egy felnőtt. Ugye? Hát ez egy, mindent kell neki csinálni, hogy majd egyszer a mi felnőtt világunkba beilleszkedjék. De a befogadás ez nem azt jelenti, hogy olyan legyen a gyerek, mint egy felnőtt. A befogadás az, hogy én vagyok olyan, mint egy gyermek. Ne ő tanulja meg csupán a nyelven, nyilván ezek párhuzamosan történnek, ha jól mennek a dolgok, hanem én nekem is meg kell tanulni a gyerek nyelvét. Szerencsére anyukák ösztönösen ezt tudják, ugye, hogy miért sír a gyerek, erre a kabaréban is van erre tréfa, az anyuk azt tudja, nem tudom hány sírást tud megkülönböztetni, de meg tudja mondani, megtanulni a nyelvét a gyermeknek, és a későbbiek során is nem feltétlen kell olyannak lenni, mint egy felnőttek, nem feltétlen kell ezt a kérdést forszírozni, hogy ki a nagyobb, hanem lehet, hogy nekünk kell jobban odahajulni hozzájuk. Ki tanulja meg, kinek az érzéseit, kívánságát, persze szeretnénk, hogy a miénket tanulja meg, nőjön fel, de azért ezt a másik irányt sem felejtjük el, hogy mi is próbáljuk a gyerek nyelvét. Nem baj, nyugodjon meg, nem baj, hadd sírjon. No. És hogy az én előnyöm a hangosítás is, úgyhogy kihívom egy versenyre. Minden esetre, ugye ez a lényege, hogy annyit mi is tegyünk meg, és ez nem kevés, hogy mi is gyermekké kell, hogy váljunk a jövő generációért, és főleg azt mondja az ige, hogy az én nevemért, Krisztusért, mert ő kicsivé lett, ott hagyta a menny dicsőségét, ott hagyta az Isten teljességét, és ide jött erre a földre. Na ez az abszolút kicsinyé válás, amit mi szinte föl se tudunk mérni. Tehát amikor az ő nevébe befogadunk, akkor hangsúlyossá válik ez a mozdulat, hogy váljunk csak kicsinyé először. Ez a keresztény nevelésnek szerintem egy fontos vonása, amelyre most fogadalmat teszünk. Egy mondatban összefoglalva, hogy a gyermek lelkének az ismerete, és a Krisztus ismerete, ez itt a keresztségbe kulminál, hogy be tudjuk fogadni a gyermeket is, és az Urat is. Hogy ez így lehessen, most meghallgatjuk a szülők, keresztszülők fogadalomtételét, arra kérem őket, hogy jöjjenek ide ki az Úr asztalához szépen egymás mellé sorba. Igen. Úgy oda, hogy tessenek ide föllépni, úgy. Megvan az összes gyerek? Na igen, most megvan, jó. És két kérdést fogok föltenni. Az első kérdés így hangzik, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassanak, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, a konfirmációban, Isten és ember előtt, feleljük, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember a szent fogadalomtételt, most elmondjuk a apostoli hitvallást, minden keresztények hitvallását eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által életnek ura vagy, és íme csodálatos beszédes jeleid adtad most. Köszönjük azt a reménységet, amelyik abból támad, hogy látjuk a folytatást, látjuk a jövendőt, itt van előttünk, és azt is látjuk, hogy mekkora a felelősségünk ezekért a gyermekekért, és azért, hogy a te anyaszentegyházadnak legyenek tagjai, elsősorban azért, hogy megismerjenek téged, hogy üdvösségre jussanak, hogy reménységük, hitük és szeretetük forrása soha ki ne fogjon. Így kérünk, áld meg őket, légy az ő pásztoruk, légy az ő gondviselőjük, légy az ő megváltójuk, hogy bontakozhassék ki az életük gazdagon, szépen, ahogyan azt te eltervezted. Így kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen.
Jó.
Na kérem szépen, akkor a gyermeknek a neve. Márk. Hát Márk, akkor most valahogy utol kéne, hogy érjelek, jó? Jó, hátrahagysd a kis buksidat, az lesz a legjobb. Márk, én tégedet keresztelek az atyának, fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Nagyon ügyes voltál, gratulálok. No, picinek a neve? Jó, úgy maradj, Villő, én tégedet keresztellek az atyának, a fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Köszönöm. Na, főnök, most elkapunk. Egy kicsit a fejecskédet hátrahajtod, a nevit, a keresztnevit.
Bálint, én tégedet keresztellek az atyának, fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Jól van. Na, kérem szépen a nevit, legyen kedves mondani.
Patrik. Patrik, én tégedet keresztellek az atyának, a fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Jól van. Ja. Jól van megírva? Minden nap nézd meg. Jó, remélem. Valami nem stimmel. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon nékik testben és lélekben való növekedést, lehessenek szüleiknek, keresztüleiknek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élőhitű tagjai, és egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. Most tessenek szívesek lenni a gyülekezet felé fordulni, és a gyülekezet áldása, és hát énekeljük. Köszönjük szépen, foglaljuk el a helyünket, ami kikeressük az egymennyt énekelt 90. Zsoltár és a 7-8-9. Versét énekeljük további Isten tiszteletünkre. Nyugodtan akarnak, fölmehetnek, ahogy akarnak.
A mi Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szent Háromság, teljes és örök Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg most Istenünk igéjét, amint szól hozzánk Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írott leveléből, annak is második fejezetéből, az 5-től a 11. versig.
Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy ő egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére.
Értek testvérem, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, az első szavunk a háláé. Hálásak vagyunk azért, hogy ezen a mai vasárnapon is összegyűjtöttél bennünket, hogy amikor körbe nézünk a te házadban, akkor nem egyedül találjuk itt magunkat, hanem sok-sok testvérünkkel, a te gyermekeid nagy seregével együtt vagyunk most itt. Köszönjük, atyánk, hogy ez az ünnep mégsem csak rólunk szól, hogy te a vasárnapokat és életünk minden egyes napját meg akarod szentelni a te jelenléteddel. Így könyörgünk most együtt is, hogy jöjj ma közénk szent lelked által, légy itt jelen, add, hogy a te igéd szóljon, add, hogy a mi terméketlen, értelmetlen szívünk és eszünk megértse és gyümölcsét teremje a te szent igédnek. Így kérünk téged, hogy áld meg ezt a mai Isten tiszteletet. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és most szeretném kérni, hogy a gyermekek jöjjenek ki a gyermek tanításra. Egész bátran, gyertek csak, gyertek, van még hely itt bőven. Fogjátok meg egymás kezét, gyertek. Ott azon az oldalon, gyertek. Gyere. Ezt az örömöt szeretjük, ugye? Gyerektanítás előtt. Jó, akkor most együtt még megvárjuk az utolsót. Gyere egész bátran, gyere. Fogd meg a kezét, ott a melletted. Neki? Jó. Akkor most köszöntsük a gyülekezetet szép, hangosan. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
No, hát talán már megszokhattátok, hogy az igazán komoly kérdésekről itt a gyerektanításban szoktunk beszélni. Most egy nagyon izgalmas kérdésről szeretnék néhány szóban veletek beszélgetni, ez pedig az örök élet kérdése, amiről sokat gondolkodunk, hogy milyen lehet, hogy nézhet ki. Az úgy nagyjából sejtjük, hogy meddig tart, de hogy mivel fogjuk megtölteni, azt nem igazán. Amikor ezen gondolkodtam, az a kérdés jutott eszembe, hogy veletek volt-e már olyan, hogy az idő egyszer csak gyorsabban kezdett telni, mint ahogy az elvárható lett volna tőle. Hogy valami csak úgy elröppent. Volt már ilyen veled? Hittantáborban. Nagyon gyorsan repült az idő. Az egy hét az, mint hogyha csak egy nap lett volna, ugye? Hogyha jó társaságban vagyunk, ha jó a téma, a finom a kaja, ugye, a hittantáborban, akkor sokkal gyorsabban repül az idő. Veletek kisebbek volt már hasonló, hogy úgy éreztétek, hogy hopp, már is vége lett. Na, és volt már veletek annak az ellentéte, amikor nagyon-nagyon lassan telt az idő, hogy percenként az órára nézzünk, és mégsem vánszorog a nagymutató. Volt? Jó, ezt inkább nem hangosítom ki, ezt a választ. Fogalmazunk úgy, hogy iskolai körülmények között megtörténik az ilyen. Hát most az előző válaszodat így, de köszönjük. Tehát igen, órákon megtörténik az olyan, hogy a 45 perc inkább 450 percnek tűnik. És amikor ezen gondolkodtam, akkor az jutott eszembe, hogy az örök élet az valahogy olyan lehet, mint amikor elképesztően jó társaságban vagyunk, nagyon jó a program, és hihetetlenül gyorsan telik az idő, de valahogy mégsem ér véget sosem. Úgyhogy ebből egy picit már megízlelhetünk itt ebben az életben, például a hittantáborban, talán itt az Isten tiszteleten is, szeretteink, családtagjaink körében is. Úgyhogy arra biztatlak titeket, hogy e felé tartsatok ti is, az örök élet felé, és itt minél gyakrabban kóstoljátok meg az örök élet előízét, kóstolóját, amikor az idő olyan nagyon-nagyon gyorsan telik. Most pedig menjetek a gyerektanításra, előtte köszönjünk még egyet a gyülekezetnek. Áldás, békes. Áldás, békesség. Köszönöm szépen, menjetek a gyerektanításra. A gyülekezet pedig az ige hirdetésére készülve, nyugodtan a hátam mögött, kövess a többieket, énekelje a 171. számú dicséretünket. Kedves gyülekezet, hallgassátok meg most Isten igéjét, amely szól hozzánk az efezusi gyülekezethez írott levél első fejezetéből, onnan is a 7-től a 10. versig olvasom Isten igéjét. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel, mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Amen. Gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Pál apostol itt az efezusi levél első fejezetében folytatja azoknak a kibeszélhetetlen mennyei áldásoknak a felsorolását, amellyel a mi Urunk Jézus Krisztus Atya megáldott és megáld bennünket folyamatosan. Korábban beszélt Pál apostol a kiválasztásról, amelynek célja az, hogy az emberek, akiket Isten kegyelemből kiválaszt, szentek és fedhetetlenek legyenek. Majd beszélt az örökbefogadásról, amelynek az a célja, hogy az örökbefogadott fiak és lányok magasztalják az ő dicsőséges kegyelmét. Mai ige szakaszunkban pedig egy titokról lesz szó, amelyet Isten megismertet az övéivel. A titok a bibliai gondolkozás szerint egy olyan tény vagy gondolat, amely korábban nem volt nyilvánvaló, amely el volt rejtve, nem volt megismerhető az emberek előtt, és Isten egyszerre most felfedi előttünk is. Ma először ennek a titoknak a tartalmáról, majd pedig az egyéni és közösségi életünkre gyakorolt hatásáról szeretnék röviden beszélni. Azért, hogy a titok tartalmát a maga súlya és fontossága szerint meg tudjuk ragadni, nagyon fontos egy dologgal tisztában lennünk. A Szentírás ugyanis az emberről a többi között úgy beszél, mint történeti lényről. Az embert mindig a történeteink keresztül próbálja megérteni. És valóban, ha belegondolunk, mi emberek saját magunkról csak mint történetek szereplőiről tudunk gondolkodni, akár közösségi, akár személyes szinten is. Hogy kik vagyunk, azt elsősorban a honnan jövünk és a hová tartunk kérdéseire adott válaszokkal tudjuk megválaszolni. Így van ez a közösségi és személyes szinten is. Nem véletlen, hogy
olyan régmúltba vesző kérdések felett, mint például a magyarság, finnugor vagy török rokonsága, vagy éppen a magyar nemzet szerepéről a 20. század nagy történelmi sorsfordulói során, még ma is nagyon komoly viták zajlanak. A történet helyes megértése ugyanis választ ad arra, hogy kik is vagyunk mi, magyarok. De ugyanezt látjuk egyházunk történetével, vagy éppen csak gyülekezetünk történetével kapcsolatosan is. Vegyük csak kézbe például ott a bejárat mellett kapható kis zöld könyvet gyülekezetünk történetével kapcsolatosan. Meglátjuk belőle, hogy kik is vagyunk mi. És ezek a történetek igazán élővé azonban elsősorban személyes szinten válnak. Ki vagyok én? Milyen történetek határoznak meg engem? Ha valaki kicsit elkezdi a családja történetét vizsgálni, hamar szembesülhet vele, hogy olyan emberek múltbéli történetei, sikerei vagy kudarcai, jó vagy rossz döntései is meghatározzák az ő jelenét, akikkel esetleg személyesen sohasem találkozott. Mindannyian részesei vagyunk ugyanis családjaink történetének. Hordozzuk szüleink sebeit, nehéz teherként nyomja a vállunkat az ő átélt traumáik. Ha mindezt szem előtt tartjuk, akkor nem véletlen az, hogy amikor Isten kommunikálni, beszélni kezd az emberrel, akkor először is egy történetet mesél el. A Szentírás egészen pontosan az Isten és ember történetét mondja el Isten szemszögéből. Ez a nagy történet adhatja meg a mi létezésünkkel, identitásunkkal kapcsolatos egyedül érvényes válaszokat, közösségi és egyéni szinten egyaránt. Nem véletlen tehát, hogy amikor Pál apostol tollat ragad, hogy az evangéliumot leírja, átadja az efezusi híveknek, akkor ezt a nagy történetet foglalja össze röviden néhány mondatban. Talán meglepő, ahogy Pál nekifut ennek a feladatnak, hiszen azt hinnénk, hogy a történet a világ és benne az ember teremtésével kezdődik el. Pál apostol azonban egyel hátrébb lép, kicsit messzebbről nézi meg ezt a történetet. Azt mondja, kezdetben volt az Isten. Valahogy ugyanúgy, ahogy János elkezdi az evangéliumot, kezdetben volt az ige. És ő kiválasztott minket, kiválasztott benneteket már a világ teremtése előtt. Döntött felőlünk már a világ teremtése előtt. Még nem is léteztünk, de Isten arca már is mosolyra fakadt, amikor a teremtett világra gondolt. És aztán következik csak a teremtés. Majd pedig a borzalmas bűneset, Káin és Ábel, Bábel tornya, gyilkosságok, harcok, végtelen sorozata egészen napjainkig. Semmi sem úgy történt, ahogyan a teremtő azt eltervezte. De Isten nem felejtette el azt az első döntést, azt az első mosolyt. Emlékezett rá, ezért kiválasztott egy embert, majd egy népet, hogy előíze, mint egy kóstolója legyen mindannak, amit egyénnel és közösséggel ő tenni szeretne. Ez a nép azonban nem volt különb a többinél. Története csupa kudarc és nehéz küzdelem volt. És ekkor döntött úgy Isten, hogy kívülről szól bele a történetbe. Mondhatni egy furcsa képpel, a mesélő beleírta magát a regénybe. Pál ezt így fogalmazta meg a Galatákhoz írt levelében. Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Az efezusi levélben pedig ugyanezt a tartalmat olvassuk kicsit más szavakkal, ezt írja, ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is. Az idő teljessége, az emberi történelem csúcspontja, egyúttal pedig, ahogyan azt hallhattuk a Filippi levél szakaszából, Krisztus történetének a mélypontja, a nagypénteki kereszttel érkezett el. Pál szerint a kereszt nélkül nem érthetjük meg az emberiség történetét. Csak bukdácsolunk az emberi történelem gyakran érthetetlennek, megmagyarázhatatlannak tűnő mozaik darabkái között. Kik vagyunk mi? Ki vagyok én? Pál szerint csak is Krisztus keresztje adja meg erre a választ. Ez a kereszt az idő, és ezzel együtt az emberi történelem, az emberi nagy történet értelmének a kulcsa. Isten tehát a világ teremtése előtt eldöntötte, az idő teljességében elküldte a fiát, de itt nem ér véget a történet. Az igazi titokra csak most derül fény, ezt olvastuk. mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Az igazi titokba nyerhetünk itt bepillantást, a legvégső felvonásba, amely a darab kezdete, a csúcspontja után a történet végét is jelenti. Egy pillanatra talán érdemes megállni ezen a három állomáson. A kezdet, a csúcspont és a végkifejlet. Elgondolkozni ezen. Éppen ez a három az, amin a keresztjének és a nem keresztjének a leginkább szoktak vitatkozni. Hogy hogyan kezdődött minden, ugye, ki teremtette ezt a világot? Hogy mi a történelem kulcsa? Hogy Jézus eljövetele, ki volt ez az ember? Még a kortársai is félreértették őt, rosszul ítélték meg az ő szerepét. És végül az utolsó kérdés, amely felett emberi filozófiák és vallások vitatkoznak évezredek óta, hogy mi az egész értelme, hová vezet mindaz, amiben mi élünk, mi a célja mindennek. És itt a titok fellebbenti előttünk Pál apostol a leplet. Mindennek a célja az, hogy az idők teljességében a mennyei atya mindeneket egybefoglaljon Jézus Krisztusban. Ez a kifejezés, mindenek egybefoglalása, egyrészt azt jelenti, hogy Krisztus lesz mindenek ura. A végső harc a sátán mindent szétdobáló, diabolikus, szétveszítő törekvései és Isten mindeneket egybefoglalni vágyó szeretete között Isten győzelmével fog véget érni. Végül, ahogy hallhattuk, minden térd meghajol majd Jézus Krisztus nevére, és minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr. Mindez pedig Pál apostol szerint bizonyosság. Így fog történni. Akkor is megtörténik, ha esetleg mi személyesen nem hiszünk benne. Ez az a titok, amiben Pál apostol révén Isten kegyelméből most mi is belepillanthatunk. Erőt meríthetünk belőle, reményt meríthetünk belőle. Az a titok, hogy az emberiség szenvedéssel és fájdalommal teli történetének, a mi személyes történetünknek is van értelme, van célja. Végül Krisztus győzni fog. Ő az alázatos és szelíd, az önmagát másokért feláldozó, uralkodni fog a világ felett az örökké valóságban. Másrészt pedig ez a kifejezés, mindenek egybefoglalása, azt is jelenti, hogy Krisztusban értelmet nyer minden. Nem csupán a pont lesz a mondat végén az ő örökké való uralma, hanem ez az uralom ténylegesen egybefoglal mindeneket. Minden értelmet nyer Krisztusban, és csak is Krisztusra nézve nyerhet bármi is értelmet ebben az életben. De mit is jelent mindez akkor a mi személyes és közösségi életünkre nézve? Emberekkel beszélgetve, akár itt a gyülekezetben, vagy bárhol máshol, folyamatosan azzal szembesülök, hogy mindenkinek ez az első és legfontosabb kérdése, amire a választ keresi élethelyzettől és életkortól függetlenül, hogy mi az értelme az én életemnek, mi a célja az életemnek. Ezt a kérdést teszik fel kamaszok az ifiben, vagy pályakezdő fiatalok. Ez a kérdése a munkában dolgozó, taposó malomba rekedt középkorúaknak, de ez a kérdés foglalkoztatja a nyugdíjasokat is. Ugyanezt kérdezik a szenvedők, a vagyonukat, egészségüket, vagy éppen hozzátartozójukat elveszítő emberek, és egészen furcsa mód ugyanezt kérdezik azok is, akik életük csúcsán állnak. Hírekből tudjuk, hogy sikeres sztárok is ezt a kérdést teszik fel, hogy mi az értelme mindennek, az egésznek. És gyakran nagyon rossz választ adnak rá, vagy éppen nem találnak semmilyen választ. Azt látjuk, Pál apostol ezt mondja, hogy a rengeteg emberileg adható válasz mind-mind el fog bukni az élet próbáján. Legjobb esetben is csupán pillanatnyi megnyugvást adhatnak ezek a válaszok. Esetleg arra lehetnek jók, hogy a megváltozhatatlanba rezignáltan beletörődjünk. Értelmet azonban nem nyerhet ezek által a válaszok által a magány, a szenvedés és a halál. Jól tudjuk, ezzel a kérdéssel küszködött a Bibliának is számos hőse. Talán elég csak Jóbot említeni most, aki pontosan ezzel küszködik. Mi értelme az életnek, mi célja van mindannak, amit ő átélt? A válasz az, hogy Krisztusban értelmet nyer minden. Benne értelmet nyer a saját élettörténetünk is, ha engedjük, hogy mindaz, amit mi átélünk Krisztus történetében, a mindeneket egybefoglaló váltságműben nyerje el az értelmét. Mert a keresztény embert nem az különbözteti meg a nem keresztjéntől, hogy kevesebbet szenved, kevesebb veszteség vagy szerencsétlenség éri. Nem, jól tudjuk, Pál apostol is ezt a levelet éppenséggel egy börtöncella mélyéből írja. Az különbözteti meg a keresztény embert a nem keresztjéntől, hogy a keresztény ember megtalálja mindennek az értelmét. Így tudja az áldásokat alázattal, Isten iránti hálával fogadni. Így tud bűneiből a kereszthez menekülni. És így tudja a csapásokat és a szenvedést pedig alázatos szívvel elhordozni. Ahhoz pedig, hogy saját életem történetét el tudjam fogadni, el tudjam hordozni, értelmét találjam meg, elsősorban az kell, hogy azt a nagyobb, mindennek értelmet adó, mindent egybefoglaló történetet, Krisztus történetét ismerjük, hogy elfogadjuk saját magunkra nézve érvényesnek. Ez az a történet, amit olyan gyönyörűen összefoglal a Filippi levélnek az a felolvasott néhány verse, amit hallhattunk a prédikáció előtt. Hallottuk, hogy Krisztus útja hogyan vezetett el a mennyei dicsőségből a földi megaláztatásba, szenvedésbe és halálba, majd pedig fel a még nagyobb, az immár korlátlan mennyei és egyúttal földi dicsőségbe, aminek teljes megvalósulása előtt állunk mi még. Ez az életút, Krisztus önmagát megalázó, másokhoz odaforduló élete, a szenvedések és a halál önkéntes felvállalása, a szolgáló vezetés megvalósulása adhat nekünk is kulcsot saját életünk értelmezéséhez. Az ő szenvedése a kulcs, a saját hiába valóságaink, szenvedésünk és végül halálunk megértéséhez, elfogadásához is. De Krisztus története adja meg a kulcsot ahhoz is, hogy a saját életünk töredezettségét, szétesését és értelmetlenségét meg tudjuk haladni már itt ebben az életben. Nem véletlen, hogy Pál apostol az efezusi levél további szakaszaiban éppenséggel ezzel foglalkozik. Miután egy pillanatra felvillantja előttünk Krisztus nagy történetének a kulisszáit, akkor utána elkezd foglalkozni a minket leginkább égető, akut problémákkal. Először a pogányok és zsidók feszítő ellentétével, a nemzeti és etnikai konfliktussal, amely a vallás területére is betüremkedett. Ismerjük jól az ilyenek természetét. Meg nem értés, lenézés, előítéletek, végtelen gyűlölet, aminek az eredetét talán nem is ismerjük már, hogy mikor kezdődött is el. És Pál azt mondja, hogy Krisztusban lehetséges ezt és a hozzá hasonló borzalmas ellentéteket feloldani, egybefoglalni a szétszakadt részeket. Aztán beszél, hogy egészen közel érjünk a saját személyes életünkhöz, a házasságról, amelyben jól tudjuk, hogy a házasság megélt valósága gyakran szintén két egymásnak feszülő emberről szól. És Pál meglátása szerint Krisztus önfeláldozó szeretete, a juhaiért életét adó jó pásztor története lehet az egyedül biztos forrása egy boldog és kiegyensúlyozott házasságnak. És aztán sorolja tovább az egymásnak feszülő generációk, egymást meg nem értő szülők és gyermekek konfliktusában Krisztus az, aki a mindeneket egybefoglaló, egybehúzó, értelmet adó kegyelmet el tudja hozni. Csak is benne, csak is az ő történetében futnak össze a szétszaladt szálak. Kedves testvérek, életünk értelmét, történetünk igazi jelentését tehát csak is Krisztusban érthetjük meg. Csak is ő adhatja meg életünk célját is. Háromszor olvassuk az Efezusi levél első 14 versében azt, amire teremtett, elrendelt, kiválasztott minket Isten. Így írja ezt Pál. Azért történt mindez, hogy dicsőségének magasztalására legyünk. Ez az egy lehet a keresztény ember életének igazi célja és értelme. Erre buzdít minket az apostol is, és erre vállalkozzunk mi is a saját életünk legkülönfélébb kihívásaiban, széttöredezettségeiben, konfliktusaiban és egymásnak feszülő érdekharcaiban is, hogy dicsőségének magasztalására legyünk. Úgy legyen. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk most énekszóval Istenünk megszólító szavára. Énekeljük a 274. számú dicséretünk első két versszakát. Kedves testvérek, hajtsuk meg most fejünket, és válaszoljunk imádságban mindenható Istenünknek. Drága mennyei atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy te már a világ teremtése előtt kiválasztottál minket, hogy gondod volt rólunk, mikor még az anyamében sem voltunk. Atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy te előbb szerettél minket, mint sem mi arról akár csak tudtunk volna is. Köszönjük, atyánk, hogy a te szereteted Jézus Krisztus életében, halálában és feltámadásában mutatkozott meg leginkább. Köszönjük, atyánk, hogy mi magunk is részesei lehetünk ennek a csodálatos történetnek, hogy a váltság a miénk is lehet, az üdvösség a mi osztályrészünk is lehet. Atyánk, azért könyörgünk, hogy saját életünk történetét hadd tudjuk belefonni, beleszőni a te csodálatos terveidbe, a te nagyszerű történetedbe, amelyről ma hallottunk. Hadd higgyünk, hadd reméljük, hogy a végkifejletnek, az örökké valóságnak is osztályrészesei lehetünk. Hadd adjon ez erőt arra, hogy életünk szenvedéseit, hiába valóságait meg tudjuk élni itt ebben a földi életben is. Így könyörgünk gyülekezetünkért, annak minden egyes tagjáért. Könyörgünk azokért, akik szenvedést, nehézségeket hordoznak. Különösen is eléd hozzuk most a gyászoló testvéreinket, akik az elmúlt hetekben, hónapokban vesztették el szerettüket. Könyörgünk azért, hogy te vigasztald meg őket, te legyél ott velük a nehéz órákban és percekben. Könyörgünk a ránk bízottakért, eléd hozzuk most intézményeinket, azokat a gyermekeket, szülőket és családokat, akiket rajtuk keresztül elérünk. Így kérünk téged, atyánk, arra, hogy hadd tudjuk gyülekezetként is megélni egyetlen értelmes küldetésünket és célunkat, azt, hogy a te dicsőséged magasztalására éljünk. Ezért könyörgünk, hogy áld meg a szolgálatunkat, így hozzuk eléd református egyházunk szolgálatát, testvérgyülekezeteink szolgálatait, hogy te légy őriző pásztora minden benned bízó keresztjénnek. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most pedig együtt közösen mondjuk el a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátuk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet most foglalja el helyét, és most következnek a hirdetések.
Testvérek, a hirdetések következnek, igyekszem eléggé tempó szerint ezt végezni. A megszokott alkalmak megvannak, nem fogom őket mind felolvasni. Ugyanúgy a bibliaórák működnek, és ugyanúgy a konfirmáció és az ifjúsági órák működnek, most már beállt rendbe. Az ígét Nagy László presbiter testvérünk olvasta, köszönjük a szolgálatát. Az elmúlt héten kísértük ki utolsó útjára Hermanoszki Istvánné Kovács Erzsébetet 79 éves korában. Az ígét a Titus levelének második részéből vett igék alapján hirdettük, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és világi kívánságokat, mértékletesen igazán szentül éljünk a jelen való világban, várván a boldog reménységet és a nagyistennek és megtartó Krisztus Urunknak dicsősége megjelenését. Ugyancsak a héten vettünk végső búcsút Tarlós Attilától 72 éves korában. A vigasztalás igéit a Róma levél 5. részéből és a Kolossi levél 2. részéből vettük. Az Isten pedig mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt, eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és eltette az útból, odaszegezvén a keresztfára. Isten szent lelke vigasztalja meg a megszomorodott szíveket, és a gyülekezet hordozza imádságban a gyászoló családokat. Hirdettem azt, hogy a mai napon megkereszteltük Lauermann Márkot, Lauermann Zsolt és Lauermann Anikó fiát, Fábián Villő Borókát, Fábián Ábel Balázs és Györfi Diana leányát, László Bálintot, László Balázs és Kárl Zsuzsanna gyermekét, Varanyai Patrikot, Baranyai Zsolt és Metzger Gabriella gyermekét, Isten hozta őket a gyülekezetünkben. És az utolsó hirdetni valóm az, hogy a kiemelt programunk az év utolsó koncertje jövő vasárnap, tehát október 14-én, vasárnap este 6 órakor, Ratko Ágnes adjunktus és Borsányi Márton csembaló művészek közös csembaló hangversenye. Nyilvánvaló, hogy egy egészen minőségi alkalomról van szó, minden padra kitettem, hiszen tudják az estérek, hogy én nekem ezek különösen fontosak. Arról nem beszélve, most kicsit az érzékenyítésre rámegyek, hogy az én aktív szolgálatom utolsó koncertje, tehát tessék szíves lenni jönni erre. Köszönöm szépen, és akkor átadom Gondok úrnak a szót, de ja, még a hirdetés, jó, igen, mondjad.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk, és egy programra felhívnám a figyelmét a férfiaknak, akik először jöttek, hogy a Kölcsei utca 2-be csütörtökön 7 órakor Ádám kör lesz, ahova minden Ádámot szeretettel várunk. A mai ünnepi alkalommal kapcsolatban ugye szeretnénk elmondani, hogy szeptember 4-én a presbitérium egyhangú szavazással hívta meg Szász Lajos beosztott lelkészt a vezető lelkészi állásra. Esperes úr mára tűzte ki a választás időpontját. A választó egyháztagokat kérjük, hogy maradjanak benne a választó egyházközségi közgyűlésen, ami az istentiszteleti rész után lesz. Ez nyilvános, tehát mindenki más is benn maradhat, aki érdeklődik a választás folyamata iránt. És szeretetlen szeretnénk köszönteni Kis László egyházmegyei főjegyző urat és Szatmári Gergely tanácsost, akik majd a közgyűlést vezetni fogják. A héten csütörtök délután 3 órától az iskolánk 6. A és 6. C osztálya szereplésével játékos történelmórán vehetnek részt Szent István király életéről a budafoki új Szent István király játszótéren. A gyülekezet tagjai is énekelni fognak, mindenkit szeretettel várunk, aki délután 3-kor ezen részt tud venni. Az előző héten állítólag nagy sikerrel zajlott ez. Óvodánkba továbbra is keresünk óvónőt, Vágvölgyi Erzsébet óvodavezetőt és Hörömpöli Csabát, intézményi koordinátort keressük javaslatokkal. A rendszeres közös imádság elősegítésére heti imatémákat szoktunk javasolni. A következő hét imatémája sérültekért és betegekért imádkozzunk. Vasárnaponként az igehirdetésért a gyülekezeti imaközösséget is megtartjuk, és végül, de nem utolsó sorba gondoljunk szeretettel kárpátaljaiakra, és támogassuk őket is adományokkal. Köszönöm szépen!
Ja, most a továbbiakban a rend úgy néz ki, hogy én egy áldással lezárom az Isten tiszteletnek ezt a részét, és egy kis orgona szó lesz, aki tehát felszabadítom azt, aki el akar menni, és nem szavaz, hogy menjen el ez alatt nyugodtan, és aztán pedig folytatjuk akkor immáron közgyűléssel az Isten tiszteletet. Elég gyorsan fog menni, hiszen azért volt a bejövetelkor már törvényes a dolog, tehát ez a rendje, hogy már beszedtük, akit lehetett, és leadta a szavazatát, hogy itt ne legyen tumultus, amit a többit elmondja a gondok úr. De hát akkor vegyük az áldást. A minden jónak adója, a szeretetnek és kegyelemnek Istene áldjon meg és őrizzen meg titeket, adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban, béketűrést és bizalmat a nyomorúságok idején, áldjon meg a földön testetekben és lelketekben, ti magatokban és családotokban, áldjon meg majd egykor az örök üdvösséggel a mennyekben, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Áldás, békesség.